Az előző óra végén a lendületről tanultunk, most akkor a testvéréről, a munkáról és az energiáról fogunk tanulni, ezek rokon fogalmak. Nézzük meg, hogy a fizikában mit értünk a munka szó alatt. Elnézést kérek, valaki ott hátul csukja be az ajtót. Lehetetlenül zajonganak ott kin, nem tudok. Nem lehet így rendesen órát tartani. Mint ahogy megszoktuk, egy csomó fogalom, ami a hétköznapi életben is ismert, a fizikában egy sokkal szűkebb, lehatároltabb jelentéssel rendelkezik. Fizikában egyszerűen egy F erőnek a delta R elmozdulás közben végzett munkáján az F-szer delta R skaláris szorzatot értjük. Tehát a vektorok skaláris szorzat, ugye ezt matematikából tanulták, tehát a vektorok abszolút értékének és a közbezárt szög koszinuszának a szorzata, a skaláris szorzat. Egyszerűen erről van szó. Itt ezen az ábrán az látszik, hogyha egy ládát én valamilyen kötéllel húzok, és ez a kötél ilyen ferdén van, az a piros F erő a kötélnek az iránya, ezzel húzom ezt a sárga ládát egy delta R elmozduláson, és a delta R-nek, meg az F-nek a bezárt szöge alfa, az ilyen zöld pici számmal van jelölve ezen a képen, akkor a munka végzés az F-szer R-szer koszinusz alfa, és attól függően, hogy ezt a koszinusz alfát hova csoportosítjuk, nézzék, az egérkurzorral mutatom ezen az ábrán. Itt van az F-szer koszinusz alfa, az nem más, mint az F-nek a delta R irányú vetülete. Vagy csoportosíthatom fordítva, a delta R elmozdulást rávetíthetem az erőnek az irányára, és ott delta R-szer koszinusz alfa nagyságú vetület jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy ezt a skaláris szorzatot, ez az F-szer delta R-szer koszinusz alfát fölfoghatom úgy is, mint hogy a munka az elmozdulás és az erőnek az elmozdulás irányú komponensének a szorzata. Ugye az erő elmozdulás irányú komponense az F-szer koszinusz alfa. Nézzék az egérkurzort. Vagy éppen fordítva, a munkavégzés az erőnek és az elmozdulásnak az erő irányába eső vetületének a szorzat. Ez ugyanaz, csak máshova csoportosítom a koszinusz alfát. Mind a kettő ugyanoda vezet. Matematikailag egyszerűen delta V egyenlő F-szer delta R, ahol a szorzás az a vektorok skaláris szorzatát jelöli. Nézzünk néhány speciális esetet ezekkel a pálcika figurákkal. Ugye talán a legegyszerűbb eset van balra fölrajzolva, amikor az ember egy kötél segítségével, ami most csak technikai részletkérdés, végül is egy vödröt függőleges irányú erővel függőleges irányba szépen emel. Tehát amikor ezt a vödröt fölemeljük, akkor függőleges irányú erővel hatunk rá, és függőleges irányú az elmodulása. A delta R és az F párhuzamosak, egy irányba állnak, egyszerűen a munka végzés, az erő nagysága szóra az emelés, amennyit megemeltem, azzal lesz megegyező. Mi van, hogyha viszintesen cipelem ezt a vödröt, ez a középső ábra a kettő közül? Akkor ugye a delta R az viszintes, az F az függőleges, és az F-szer delta R egymásra merőleges vektorok skaláli szorzata az nulla. Nem végzek munkát. Tehát ez szerint a fizikában az nem munkavégzés, hogyha én viszintes úton cipelek két darab, darabonként 30 kg tömegű malteros vödröt. Ez nem munkavégzés a hétköznapi életben? Hát dehogy nem, hát elfáradunk benne. Azért, mert az ember nem csak a munkától fárad el a hétköznapi életben. Tehát nem csak attól fáradunk, hogy fizikai értelemben munkát végzünk. Ugye egyesek még a henyélésből is képesek elfáradni, de valójában ugye, amikor viszintes úton cipeljük a vödröket, abban elfáradunk, mert hát például az izmainknak tartani kell, és az is fárasztó. Persze, ha még emelkedőn is megyünk, tehát fizikai értelemben is végzünk munkát, akkor még jobban elfáradunk. Szóval minden esetben, amit mi hétköznapi értelemben munkának veszünk, az nem egyezik meg a fizikai munkavégzéssel. Úgyhogy erre vigyázzunk. Vízszintes úton cipelni valamit, az nulla munkavégzést jelent. Tehát a súlyával ellen tartani, az nulla munkavégzést jelent. Aztán itt a harmadik ábrán egy olyan eset van, amikor az F és a delta R valamilyen hegyes szöget zárnak be egymással, függőlegesen tartom a vödröt, és ferdén fölfele van a delta R a lejtő mentén, akkor persze nem nulla a munkavégzésem, amikor egy ilyen rámpán viszem föl a malteros vödröt, akkor van valamekkora munkavégzésem. Kérdezem, hogy a baloldali vagy a jobboldali esetben nagyobb a munkavégzésem. Tehát amikor egyenesen, függőlegesen fölemelem a vödröt egy bizonyos magasságba, vagy ugyanebben a magasságban apránként emelem föl a vödröt egy ilyen rámpán fölmenve. Melyiknek nagyobb a munkavégzése? A jobb szélső vagy a bal szélsőnek? Tipp? A bal oldal. Nagyobb a munkavégzés, hogyha csigával emelem fölfele. Valaki rázza a fejét. Ki szerint a rámpán fölvéve nagyobb a munkavégzésen? Néhányan, és ki szerint egyenlő? Itt is jelentkezek néhányan, hát ez most akkor a demokráciával nem sikerült eldönteni ezt a szakmai kérdést, pedig hát igaziból az előző oldalon megmondtam, ugye a munkavégzés az az erőnek, meg az elmozdulásnak az erőirányú vetületének a szorzata. Az erő ugyanaz, hát feltételezem, hogy ugyanazt a malteros vödröt cipelem a két esetben. Mennyi az elmozdulásnak az erőirányú vetülete? Különbözik a két esetben? Nem különbözik, hiszen az elmozdulás, ugye a baloldali esetben az függőleges, az egyszerűen az emelési magassága. A jobboldali esetben az elmozdulás nagysága ugyan nagy, így ferdén, de ennek csak az erőirányú vetülete számít, tehát a függőleges vetülete. Most a rámpának a függőleges vetülete ilyen halvány zöld vonallal be is van jelölve, hát igen, itt az a baj, hogy nem látszik ez a szerkesztési vonal, azért érezhető, hogy ugyanolyan magasságba emeltem összességébe, tehát a delta R-nek a függőleges vetülete az ugyanannyi munkát végzek a két esetben. Tehát mindegy, hogy közvetlenül emelem föl, adott magasságba, vagy egy rámpán cipelve viszem föl, az összmunkavégzésem ugyanannyi, mert az F-szer delta S skalár szorzat ugyanannyi a két esetben. Még ide is írtam, csak talán túl pici betűvel, hogy a delta R erőirányú komponense, nézzék csak ezt a zöld megjegyzést. Hát, hogyha nem látszik itt a kivetítőn, ugye a letöltik, a saját gépükön ez látszik szépen. Aztán még egy speciális esetet írtam ide ki alulra, amihez ugyan ábrát nem csináltam, de mindenki el tudja képzelni. Lehet negatív is a munkavégzés, ha az F és a delta R tompa szöget zárnak be egymással. Tehát, hogyha az erő nem az elmozdulás irányában, inkább félig meddig ellene dolgozik. A negatív munkavégzés, azt úgy is kiszokták fejezni, hogy a test végez rajtam munkát. Nem én végzek a testem munkát, hanem a test rajtam. Nagyon egyszerű, például, hogyha a vödröt lefele eresztem ezzel a csiga segítségével, lefele van a delta R, de én fölfele mutató erővel tartom, akkor a kettőnek a bezárt szöge ugye 180 fok, annak a koszinusz a mínusz 1, és akkor negatív lesz. Akkor a vödör végez rajtam munkát. A lefele menő vödör engem húz fölfele, nekem még igaziból fékeznem kell, nehogy begyorsuljon a vödör, de ezzel a gyorsítással majd mindjárt foglalkozunk. Ugye ezek a munkavégzésről alkotott alapfogalmak valójában középiskolából ismertnek kellene, hogy tehát úgy lenne jó, hogyha mindenki ismerte volna ezeket. Na most mi van akkor, hogyha az erő változik, miközben a test mozog? Hát akkor azt csináljuk, mint amilyen trükköt a pillanatnyi sebességnél is csináltunk, hogy olyan rövid szakaszokra bontjuk fel a mozgást, ami alatt a mozgás nem változik meg lényegesen, lásd a kivetített ábrát, és a ilyen rövid szakaszokat mind-mind külön kis delta R1, delta R2, delta R3, stb. Elmozdulásokkal jellemzünk, akkor az ezek a ható erőket külön-külön a delta R-ekkel összeszorozgatjuk skalárisan, és összeadjuk, ez lesz a munkavégzés. Tehát, hogyha elemi módon kérjük, akkor a munkavégzés az F1-szer delta R1 plusz F2-szor delta R2 plusz pont, hát rövidítve, szumma FI-szer delta RI, tehát a kicsi szakaszoknak összeszorozgatjuk az erőit, meg az elmozdulásait, és ezt összeadjuk, vagy hát ezt matematikailag egy integrállal lehet szépen leírni. Most megnyugtatom a kedves hallgatóságot, arra nem fogok senkit se kérni, hogy ilyen nagyon bonyolult integrálokat ebből a tárgyból számoljon ki. Hát ez egy pontmechanika nevű tárgy lenne, akkor persze számolnánk ilyeneket, de mint a fél év elején mondtam, ezek a bevezető tárgyak csak arra mennek rá, hogy a hang és hőterjedés alapfogalmait majd megértsük, és akkor azokkal tudjunk mindenféle dolgot számolni. De elvileg egy ilyen integrállal kellene darabonként összeadogatni az elemi munkavégzéseket, és ebből kellene számolni valamit. Na azért, ha nem is számolunk ki bonyolult integrálokat, a fogalmak tisztázása érdekében azért tartsuk meg ezt az elemi időszakasz alatti változásokat. Tehát elemi időszakasz olyan rövid időszakasz, ami alatt a mozgás nem változik meg lényegesen, és akkor delta t helyett dt-t írunk, delta v helyett dv-t, tehát a görög delta helyett a latin ABC-nek a d betűjét írjuk. Tehát egy elemi időszakasz alatti munkavégzés, a dw egyenlő f-szer dr-rel egyezik meg. Ha ezt dt-vel leosztjuk, tehát az elemi időszakasszal, akkor az lesz, hogy dw per dt egyenlő f-szer dr per dt, na de a dr per dt az nem más, mint a v, azaz a sebesség. Tehát a munkavégzés időegység alatti megváltozása az az erőnek és a sebességnek a skalár szorzatával egyezik meg. Oké, ez most egy érdekes dolog, kicsit nyüstöljük az egyenleteket, és még érdekesebb dologra fogunk bukkanni. Ugyanis az F-be beírhatjuk, hogy M-szer A, a Newton második törvénye szerint, másrésztről pedig a gyorsulás, az egérkurzorra mutogatok, mert oda föl nem érek, másrészt a gyorsulás az dv per dt-vel egyezik meg, és ezért ezt a dv per dt egyenlő f-szer v-t át tudom úgy írni, hogy m-szer dv per dt-szer v. Vagy pedig, hogy az idő szerinti deriválást ne kell ilyen bonyolultan kiírni, egyszerűen csak vesszővel jelölve, w vessző egyenlő m-szer v vessző ször v. Oké, ez most a Newton második törvényét, meg a munka definícióját alkalmazva kaptam egy ilyen formulát. Most mire jó ez a formula? Azt mondja meg, hogy időegység alatt mennyit változik a munkavégzésem. Na de ebben a V-vesszőször V-ben sejthetem, hogy valamilyen fontos fogalomnak bújik meg a torzított változata, és ez valóban így is van. Ugyanis vegyük észre, hogyha az 1/2 V négyzet függvényt én deriválom az idő szerint, az 1/2 V négyzetnek a deriváltja az mi lesz? Ugye a V négyzet az V szer V. Ha V szer V-t deriválom, akkor a szorzatfüggvény deriválási szabályai szerint az egyik deriváltja szor a másik, plusz a másik deriváltja szor az egyik lesz ez. Ugyanaz lesz végül is kétszer leírva, de itt van az 1/2 előtte, és ebből könnyen be lehet bizonyítani, hogy az 1/2 V négyzetnek a deriváltja az nem más, mint a V vesszőször V. A V vesszőször V az a V vesszőször V, amit ennek az oldalnak az alján fölbukkant ez a V vesszőször V. Ezért tehát a munkavégzés időszerinti deriváltja, tehát a W vessző, az nem lesz más, mint az 1/2 M-szer V négyzetnek a deriváltja. Jó, még mindig nem látjuk, hogy mire megy ki ez a dolog, most csak egyenletet nyüstölök, és mi ennek a fizikai értelme? Mi pillanatokon belül meglátjuk, ugyanis az 1/2 M az egy konstans szorzó, tehát a deriválás mögé bevihető, és az jön ki, hogy a dupla V vesző az az 1/2 m-szer V négyzetnek a deriváltja. Na ez már kezd valami érdekes lenni. Pusztán a munka definíciójából és Newton második törvényéből kijött az, hogy a munkavégzés deriváltja az ennek a furcsa 1/2 m-szer V négyzet mennyiségnek a deriváltjával egyezik meg. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy együtt változnak. Ha az egyiknek pozitív a deriváltja, akkor a másiknak is pozitív, és nem is csak, hogy pozitív, hanem ugyanannyi a deriváltja. Ha végzem a testen a munkát, pozitív előjelű W-t, egyre több és több munkát végzek a testen, akkor egyre több és több lesz ez az 1/2 m-szer V négyzet mennyiség. Ez 1/2 m-szer V négyzet, ez olyan, mintha letárolná az eddig elvégzett munkáimat. Összegyűjti a testen végzett munkát. Ha pedig negatív munkát végzek a testen, akkor az 1/2 m-szer V négyzet elkezd csökkenni. Mert ez egy olyan varázslatos mennyiség, ez az 1/2 m-szer V négyzet, ami az eddig a testbe befektetett munkát valahogyan eltárolja. Hiszen együtt változik a testen végzett összes munkával. Ez egy nagyon fontos mennyiség, az 1/2 m-szer V négyzet, és nyilván tanulták is, minek hívjuk az 1/2 m-szer V négyzetet. Mozgási energiának, hangosabban mondják be, tudják, ezt tanulták, csak esetleg nem tanulták, hogy miért pont az 1/2 m-szer V négyzet a mozgáson. Hát ezért. Mert ez az, ami együtt változik a munkavégzéssel. Az energia, ezt a szót ugye ilyen misztikus értelemben is szokták használni, hogy most energiát ad át a tévés távgyógyító a beteg embernek, meg mit tudom, ilyen hülyeségeket beszélnek. Az energia az valójában nem más, mint munkavégző képesség. Annak a valaminek van energiája, ami munkát tud végezni a másikon. Ugye ez a hétköznapi szóhasználatban is értelmezhető ez a mondat, hogy az energia az munkavégző képesség, akinek nincs energia, az nem tud semmit se csinálni, de fizikailag is erről van szó. Tehát a mozgási energia az egyszerűen csak az, hogy összegyűjti ez a 1/2 m-szer V négyzet mennyiség a testen eddig végzett munkákat. Tehát, hogy a testen mennyi munkát végeztünk, és ezért ennek van egy fontos neve, ez az 1/2 m-szer V négyzet, úgy hívjuk, hogy mozgási energia. És ezért, ez az oka annak, hogy miért van ott az 1/2. Mert a levezetésből kijött, hogy a munkavégzéseknek az összegzéseként ez a mennyiség jön ki. Ez valamiféleképpen tárolja tehát a munkavégző képességet, és ez egy csomó számítást egyszerűbbé tesz, de majd erről később. Egyelőre még az alapfogalmakat járjuk körbe. Fölbukkant a W vesző mennyiség az előző számításokban sokszor. Ezt a W veszőt úgy hívjuk, hogy teljesítmény. Teljesítmény szemléletes jelentése az egységi idő alatt végzett munka. Ez egy nagyon fontos jellemzője a mindenféle berendezésnek, megmutatja, hogy időegység alatt mennyi munkát tudunk végezni. Nem mondtam, mert azért ez ismét, hogy a munkának a mértékegysége a joule, hány joule-nyi munkát, hány joule-t végzek egy másodperc alatt, ez a teljesítmény, mennyi munkát tudok végezni. Látjuk majd számolási példákban, mondjuk egy autónak a teljesítménye, az, hogy hány joule munkát végez az autó gyorsításakor, időegység alatt a motorja. Ez az, ami megmondja, hogy mennyire erős valami. Ugye az erős az ebben az esetben nem az, hogy mekkora erőt tud kifejteni, hanem időegység alatt mennyi munkát végez. Hány wattos. A munkát, azt, a teljesítményt azt wattban mérjük, ez a hétköznapi életben a mértékegysége. Mit tudom én, mondjuk egy porszívó, az, hogyha 800 wattos, az azt jelenti, hogy másodpercenként 800 joule-nyi munkát végez. Miben végzi a munkát? Fölgyorsítja a levegőt, amit beszív, tehát a levegő részekre fejt ki erőt, és azáltal fejt ki ő ilyen munkát. Na most a történeti okokból még a teljesítményre használják a lóerőt, mint mértékegységet. Tehát ugye főleg ilyen nagyobb gépek, mondjuk egy autó motorjának a teljesítmény mérésére, Ez a lóerő, ez nem teljesen pontosan definiált fogalom. Van a metrikus lóerő, meg az angol lóerő, meg a mit tudom, milyen lóerő. A különböző lóerők azok 735-745 watt közötti. A metrikus lóerő az kb. 735 watt. Nem olyan nagy az eltérés ezek között. Hát ugye ez egy történet okokból ránk maradt. Azért írtam ki ezt, hogy amikor találkozunk ilyennel, hogy mondjuk ez az autó, mondjuk egy Forma 1-es autó, mint a 600 lóerős, hát akkor azt igaziból tudjuk, hogy 600-szor 735 wattos, ez valójában ennyit jelent csak. Igen, és bár levezettem korábban, de most annyira fontos ez a formula, hogy inkább külön kírom, a teljesítmény a sebességnek és az erőnek a skalárszorzata. Ezt mindenféle számolási példában sokszor használni fogjuk, tehát ezért ezt külön kiemeltem ebben az esetben. Térjünk vissza most arra a tényre, hogy a mozgás energia deriváltja az megegyezik a munkavégzés deriváltjával, tehát a W vesző az EM vesszővel egyezik meg. Eszerint a munkavégzés az a mozgás energia plusz egy konstans, ez a W0 azt jelenti, hogy amikor megáll a test, akkor addig ahhoz mennyi munkát kell végeznem. Ez az, ami a W0-nak a jelentése. Mert ha a deriváltja megegyezik minden időpontban két függvénynek, akkor azok legfeljebb egy konstansba térhetnek el egymástól. Ha veszek egy T1 meg egy T2 időpontbeli állapotot, és ezt az egyenletet, amit itt fölírtam, egérkurzoron mutatom a felső kiemelt egyenletet, T1 és T2 pontban fölírom, és kivonom őket egymásból, akkor a V0, a dupla V0 szerencsére kiesik, és az adódik, hogy a T2 és a T1 időpontok közötti munkavégzés különbsége, az nem más, mint a mozgási energiáknak a különbsége. Vagy rövidítve, és beírva a mozgási energiának a formuláját, azt kapjuk, hogy a 2-es és 1-es pontok közti munkavégzés az a két pontbeli mozgási energiáknak a különbségével egyezik meg. Ez egy nagyon fontos, ki is emeltem pirossal, meg kiemelt háttérrel, ezt úgy hívják, hogy munkatétel. Ezt a tételt, amit ide kivetítettem. Ez azt jelenti, hogy az erőknek az összmunkája két pont között, az a két időpont közötti mozgás energia megváltozással egyezik meg. Most persze, most kicsit azt mondhatja a hallgatóság, jó, elhisszük a levezetést, de mire jó ez? Csinálunk majd számolási példákat, és látjuk majd, hogy mire lesz ez jó. Most előzetesen azért utalok rá, hogy mire jó ez, mert nézzék csak, a V2-1-et, a munkavégzést a két időpont között, azt csak úgy tudnám megállapítani, hogy végig követném a testnek a pályáját, és közben mekkora erők léptek föl, milyen elmozduláson, az egy macerás dolog kiszámolni, mert pontról pontra végig kell követni a test mozgását. Ezzel szemben a jobb oldalát csak a mozgás végén, meg az elején megmérem, mennyi a mozgás energia, kivonom a kettőt egymásból, és kész. Sokkal egyszerűbb kiszámolni a jobb oldalát az egyenletnek, mint a bal oldalát. Ezt jegyezzük meg, ez a számolási példákban, amit majd az elméleti rész után veszünk, a számolási példákban ez föl fog bukkanni többször ez a dolog, hogyha mozgás energiával, ha munkatétellel tudunk számolni, akkor elég a folyamat elejét meg a végét megnézni, és nem kell közben a részletekkel törődni. Ez rengeteg számítást leegyszerűsít, ez a dolog. Valójában ezt a fogalmat, hogy mozgás energia, meg ilyesmi, nem is kéne bevezetni. A Newton 3, illetve 4 törvényével mindenféle mozgás probléma megoldható. Csak ha bevezetjük ezt a segédfogalmat, akkor sokkal egyszerűbben oldhatók meg. Ezt jegyezzék meg, majd megmutatom ezt a számolási példákba, de először menjünk végig az elmélettel, hogy milyen fogalmak vannak még itt. A V2-1, tehát a testen végzett összmunka általában elég nehezen számolható ki. Ugye integrálni kéne egy ilyen görbe mentén. Szerencsére a gyakorlatban rengeteg olyan kölcsönhatás van, amikor a V2-1-et nagyon egyszerű kiszámolni, bocsánat, inkább így mondom, a dupla V2-1-et, nagyon könnyű kiszámolni, mert sok olyan erőhatás van, amikor a munkavégzés az független attól, hogy milyen úton történik, csak az számít, hogy mi a kezdő, meg mi a végpont. Ez talán meglepő első pillanatra, hogy vannak ilyen erők, de vannak ilyen erők. Például a gravitációs erő az ilyen. Az ilyen erőket úgy mondjuk, hogy potenciállal rendelkező erő, vagy röviden potenciálos erőnek, néha pedig konzervatív erőknek nevezzük. Na most álljunk meg egy pillanatra. Azt mondtam, hogy a gravitációs erő ilyen. Ezek szerint, ha fogom én ezt a szivacsot, és mondjuk ezt a szivacsot az asztalról fölemelem, és elviszem ide, és mondjuk ide teszem erre a krétatartóra. Jó, most éppen nem áll meg, mert kicsi a krétatartó, most rossz példát választottam, de mindegy. Szóval onnan idehozom. Eközben végeztem rajta valamennyi, a gravitációs tér végzett rajta valamennyi munkát. Ugyanannyi lesz a gravitációs tér munkája, ha nyilegyenesen ide viszem, vagy hogyha ilyen mindenféle köröket írok levele, és aztán utána teszem le ide? Az az érdekes, hogy igen. A gravitációs tér az például egy konzervatív erőtér, vagy potenciálos erőtér, az olyan, hogy mindegy, hogy merre viszem a testet, nézzék a kivetített ábrát, ezen a Morris kábrán van két fekete pötty, a két fekete pötty között négy különböző utat is berajzoltam, persze végtelen sok út van valójában. A négy különböző út mentén, hogyha végig számolom a munkákat, és lesz nekem delta, W, A, W, B, C, D munkáim, egy csomó olyan erő van, aminél mindegy, hogy melyik úton vittem. Ezeket az erőket hívjuk konzervatív vagy potenciálos erőknek. Meglepő, hogy vannak ilyenek, de majd mindjárt tanuljuk, hogy például a gravitációs vagy a rugalmas kölcsönhatás is ilyen, hogy van neki potenciálja, van neki potenciál függvénye. Na most könnyen be lehet bizonyítani, hogy konzervatív erőkre a W2-1, tehát az egyes pontból a kettes pontba történő mozgás során végzett munka, az egyszerűen VR1-VR2. Figyelem, mert a képletben szimpla meg dupla V-k is vannak, úgyhogy amikor beszélek, majd külön mondanom kell, hogy dupla V meg szimpla V. Ezt a V-t, a szimpla V-t a potenciál függvénynek nevezzük. Na most miért is igaz ez a dolog? Hogyha potenciálos egy erő, akkor a munkavégzés az a kezdő meg a végpontbeli potenciál függvény különbségével egyezik meg. Nem írtam ki a levezetését, mert nagyon egyszerű, mert egész egyszerűen kinevezek a térbe egy tetszőleges pontot, akármit, a teremnek a bal alsó sarkát, a föld tömegközéppontját, akármilyen pontot kinevezek, és egyszerűen azt mondom, hogy ez a szimpla V, ez a potenciál legyen a kiválasztott ponttól az egyes, illetve a kettes pontig való odavitel során végzett munka. Ha ezt elnevezem ennek, akkor nagyon könnyű bebizonyítani, hogy akkor, hogyha a két pont között viszem a testet, akkor az ugyanaz, mintha előbb elvinném az alappontig oda meg vissza, és akkor ezeknek a különbségét venném, ilyen módon könnyen be lehet ezt bizonyítani. Tehát két pont közötti munkavégzés, a W2-1, az egyszerűen a két pont beli potenciál függvény értéknek a különbségéből adódik ki. A munkatétel ezt összehasonlítva, ugye a munkatétel azt mondta, hogy a V2-1 az mindenféle erőnél, az 1/2 M/V2 + 1/2 M/V1 egyezik meg, összevetve azt kapjuk, hogy a potenciál függvénynek és a mozgás energiának az összeg állandó. A kettes és az egyes pontban véve a potenciál függvényt és hozzáadva a mozgás energiát egy konstanst kapunk. Ez azt jelenti, hogy a potenciál és a mozgás energiának az összege állandó, konzervatív erőkre, figyelem, tehát nem minden erőre, ezért ezt a potenciál függvényt szokták potenciális energiának is nevezni. Potenciális energia, tehát hogy a helyzetéből fakadó energiája mennyi ennek a testnek. Tehát ez konzervatív erők esetén állandó. Most milyen gyakori erőfa, a gyakori erőfajták közül melyik potenciálos és melyik nem? Hát a gravitációs, a rugalmas, a töltött részecskék közötti erők az mind-mind potenciálos, vagy hát konzervatív erők. Meg értelemszerűen a nulla munkavégzési erők is potenciálosak. Hát persze, mert akkor a szimpla V-függvény az egyszerűen nulla. Nulla potenciálja. Milyen erők azok, amiknek nulla a munkavégzése? Amik mindig merőlegesek a test mozgására. Például egy fonálnak a munkavégzése, ha fonálra ráakasztottam egy testet, és az leng rajta, akkor a fonál ingának a fonala sose végez munkát a testen, mert az ereje mindig merőleges az elmozdulásra. Nem potenciálos erők, például a közegellenállás, surlódás, meg a nem rugalmas deformáció, tehát amikor összenyomok valamit, és nem nyeri vissza az eredeti alakját, ebben az esetben nem potenciálos erők lépnek föl. Mi a kapcsolat a potenciál meg az erő között? Hát nagyon egyszerűen be lehet bizonyítani a korábbiakban a munka definíciója alapján, hogy az fx az nem más, mint a mínusz dv per dx, és ugyanez y-ra meg z-re megismételve. Fordítva már nehezebb, tehát hogyha van egy FR függvényem, erőm a helyfüggvényében, az már egy bonyolult matematikát igényel egyáltalán, hogy eldöntsem, hogy ez potenciálos erője, és ha igen, akkor mi a potenciálja, ilyennel nem fogunk foglalkozni ezzel az egésszel. Két gyakori példát jeleztem itt ki ebben, két nagyon gyakori példa, a VR, az M-szer G-szer Z, ez a magassági energiának az esete, ez a homogén gravitációs térbe levő testnek a magassági energiája. Ha valamit Z magassággal megnövel a magasságát, akkor M-szer G-szer Z munkát kell ebbe befektetnem. Ez azt jelenti, hogy M-szer G-szer Z a potenciális energiája. Az erre ható, ebben az esetben lefele ható erő, M-szer G nagyságú erő hat a testre. Tehát az FZ, hagyományosan Z a függőleges tengely, az mínusz M-szer G-vel egyezik meg. Vagy a másik, nagyon gyakran használt, és a rezgő mozgásoknál erre majd emlékezzenek, sokszor fogjuk használni. A test X irányba mozog, és egy rugóra van rögzítve, akkor a rugóra akasztott testnek a potenciális energiája 1/2 D-szer X négyzettel egyezik meg. Ebben az esetben az Fx az mínusz D-szer X-szel egyezik meg, a D a rugó állandó. Jegyezzük ezt meg, ezt majd a rezgő mozgásnál fogjuk venni. Oké, most csak megnézem, igen, most az elmélet egyelőre nem folytatódik tovább, hanem számolási példák következnek, hogy érthetőek legyenek ezek a fogalmak.